folytatjuk a beszélgetést a Mohácsi csatatér idei kutatási terveiről. A beszélgető társam Bertó Gábor régész, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója, a Mohács 500 csata és hadszíntér kutató egyesület elnöke. Ugye Horvátország a déli irányba van, észak felé meddig kutakodnak? Mi a csatának a legészakibb pontja, amit még szeretnének megtalálni? Második Lajos halálának a helye?
Én azt gondolom, hogy Második Lajos halálának a helye az a mi módszerünk, tehát régészeti és történeti kutatási módszerekkel nem azonosítható. Tehát nem tudok olyan régészeti nyomot felsorolni, amire azt mondhatnánk, hogy megtalálható a király halál kapcsán, és azt mi egyértelműen azonosítani tudjuk. Tehát azt tudjuk, hogy egy rövid ideig eltemetett állapotban volt a király, tehát mondjuk elméletileg ez a sírgödör régészeti módszerekkel azonosítható lenne, de hát valószínűleg ez egy sekély sírgödör volt. A helyét nem tudjuk behatárolni, tehát ez is vitatható, és hát az is valószínű, hogy mivel sekély sírgödör volt, nagyon kicsi az esély, hogy ez régészetileg megmaradt. Tehát ez hiszen megmarad egy a spekulációk szinterének, a király halálának a helye. Ezzel ebbe a kutatási programba mi kevésbé gondolunk foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ha a csata rekonstrukciókat, mármint rekonstrukciós térképeket, ha figyelembe veszük, amiket ismerünk, abból talán a legészakabbiak, azok ott Mohács vonalába jelölik föl, hogy itt volt a Mohács csata. És hát valahol a táborok is ebbe a sávba helyezhetők el, tehát valahol Mohácstól délre. Mi azt hiszem, reálisan eddig tudunk elmenni a következő két évben.
A menekülőknek, a csatából menekülőknek az útját nyomon lehet valahogy követni? Például, hogy eldobáltak-e esetleg közben valamiket, akár páncélt, akár fegyvert? Vannak ilyen szórványleletek?
Mondhatom azt, hogy igen. Tehát van a síkságtól, ahol ez a csata ugye lezajlott, bárhol is zajlott le, de ezen a síkságon belül, ami Mohácstól ide található, ez azért elég egyértelmű. Ettől keletre ugye ilyen egykori Dunaágak húzódnak, és utána következik kilométerek múlva a mostani főág, és hát tulajdonképpen végeztünk kutatást ezen a területen is, és például a Vizslakirét területén, ami ténylegesen keletre esik a mi csata helyszínünktől, annak a területén belül ezen a bizonyos terület, ami hol szárazabb, hol kevésbé száraz, sikerült azonosítanunk már néhány lehetett, ami elképzelhető, hogy a menekülők felé mutat, tehát olyan patkóink vannak, amikhez nagyon hasonlókat találtunk a mi általunk azonosított csatatéren, és hát néhány ólomlövedéket is. Most néhány leletből azért nehéz ezt így kimondani, de arra mutat, hogy lehetséges esetleg ebbe a félig meddig mocsaras területbe belefulladtaknak a maradványait is akár azonosítani. Úgyhogy én azt gondolom, ez sem reménytelen, és ha módunk nyílik, akkor ezt a kutatást folytatjuk is a továbbiakban. Ez a Vizslakirét nevű terület egyébként átnyúlik horvát területre is, és ott is van egy olyan foltunk, ahol több olyan patkó került elő, amik elképzelhető, hogy a csatában menekülők köthetők. Ugye a patkók az a probléma, hogy nem lehet őket nagyon pontosan keltezni, de azért van egy sáv, amin belül meg tudjuk ezt tenni. Tehát az azért eldönthető, hogy egy patkó ott lehetett a Mohács csatában, vagy sem formai alapon. És hát itt ilyen patkókat találtunk, amelyek lehettek akár a Mohács csatában is ott, és utána a menekülők lovairól estek le, esetleg.
Akkor ezek szerint azok, akik a csatát megúzták, nem is észak felé menekültek, vagy nem mind észak felé menekültek, hanem keleti irányba, a Duna irányába?
Ez alapján elképzelhető, és szerintem nem is teljesen logikátlan a dolog. Ugye az általunk azonosított csata helyszín és ez a nevezett Vizslakirét, illetve hát a Duna között van még egy vízfolyás, amit Borzapatak néven ismerünk manapság. Én azt gondolom, hogy ez az első ilyen kissé mocsaras hely, ahol a menekülők egy része átverekedhette magát, és hát utána pedig, ha azt az irányt folytatják, akkor a következő a Vizslakirét. És hát az egy logikus búvóhely is tulajdonképpen, tehát a némi helyismeret, vagy ha nincs is, egy ilyen félig meddig mocsaras terület belemenni, ahol azért az üldözők valószínűleg feladják, akiknek nyilván nincs annyi helyismeretük se, mint a menekülőknek. Úgyhogy elképzelhető ez a menekülés irány is, azt gondolom. Viszonylag nagy területen folyt a csata, tehát különböző embereknek különböző irányba lehetett logikus tulajdonképpen elindulni. És a lehetőségek is behatároltak lehettek a éppen menekülni szándékozó aktuális helyzetét tekintve. Tehát valószínűleg valakinek a keleti irány volt logikusabb, valakinek mondjuk egy északi irány. Tehát például Brodaricsot ismerjük, ő a tábor felé megy, az egy Mihály szintű egy észak-keleti irány például.
Mennyire technikai sport a csatának az azonosítása, a csatahelynek az azonosítása? Ugye önöknek most volt egy meglehetősen komoly eszközbeszerzésük, ez mennyire segíti a munkájukat?
Hát vagy igen nagy területről van szó, ezért a mindenki által ismert és tradicionális régészeti módszerekkel átkutathatatlan, tehát ásatással, felszíni egyszerű terepbejárással csak részeredményeket tudunk elérni. Ugye korszerű technikai eszközök viszont segítségünkre tudnak lenni abban, hogy minél nagyobb területet fésüljünk át. Ezek közül például a magnetométer nevű eszköz az ilyen. Egy olyan eszközt szereztünk be, ami gépjármű mögé köthető, és hát így nagyon rövid alatt nagyon nagy területet tudunk vizsgálni, és hát ez talajbolygatásoknak a nyomait tudja elsősorban megmutatni, vagy esetleges olyan területeket, ahol a talaját éget mondjuk jelentősebb mértékben. Az ezzel talált nyomok azok nem feltétlenül ahhoz az eseményhez vagy dolgokhoz köthetők, amit mi szeretnénk. Tehát itt az van, hogy ha mi átvizsgálunk egy területet, akkor különböző anomáliákat tudunk azonosítani, és utána ezeket nekünk a terepen tesztelni kell. Viszont is sokkal célzottabban tudjuk ezeket a vizsgálatokat végezni. Általában, ahol a magnetométer nem mutat semmit, ott azért nagyon nagy eséllyel például nem történtek talajbolygatások. Na most olyan helyszín, ahol ilyesmi történt, és mi hozzánk köthető, például a magyar táborok területe, tehát ott azért több nap alatt nagy valószínűségekkel elkezdtek olyan objektumok, amik maradandó nyomot hagytak, tudjuk forrásokból, hogy ástak kutakat például, de feltehetően szemetes gödröket, tűzhelyeket létesítettek, és esetleg ilyen egyszerűen létrehozott kemencét is létrehozhattak. Na most ezek olyan nyomok, amiket viszont magnetométerrel nagyon jól lehet azonosítani. Tehát ha megfelelően nagy területet átvizsgálunk, és találunk azon belül egy olyan foltot, ahol ezek az objektum típusok felszaporodnak, vagy nagyobb számban találhatók, akkor például elég nekünk azt a területet megvizsgálni lehetőnek tekintetében. Illetve hát most fordítva is fog működni a dolog, mert mint még a beszélgetésen én említettem, van egy olyan leletszoródási foltunk, aminek az anyaga az éppen megfelelő lehetne táborhelynek is. Ezt ha átvizsgáljuk magnetométerrel, és olyan objektumokat is találunk hozzá, amelyek mondjuk egy táborhoz köthetők, akkor azt mondom, hogy viszonylag nagy bizonyossággal el tudunk oda jutni, hogy megvannak a magyar tábor. Tehát, hogy együtt tudnak ezek a módszerek működni jól. A magnetométeres vizsgálat az arra jó, hogy nagy területen tudunk adatokat szerezni ember által létrehozott korábbi objektumokról, a felszínnel együtt, és viszont ezek után célzottan tudjuk ezeken a területeken végezni. És a kettő együtt, tehát a lehetanyag és az objektumok alapján viszont már ki fogunk tudni mondani dolgokat, különös tekintet arra, hogyha itt ezen belül a területen belül célzottan egyes objektumokat még ásatással is vizsgálunk. Úgyhogy ez egy nagyon hatékony módszer ennek a kutatásnak, és ezért is merem azt mondani, hogy a következő két évben azért tudunk jutni bizonyosságokra.
A magyarságnak az egyik legtraumatikusabb élménye a Mohácsi csata, tulajdonképpen csak nem 500 év óta. Vannak valamiféle nyugat-európai példák, vagy európai példák önök előtt, hogyan is kell egy csatateret vizsgálni? Tehát máshol is van rá példa, hogy ilyen eltökélten és hosszú időn keresztül próbálják egy csatának az emlékeit, illetve a csatának a helyszínét megtalálni?
Maga a csatatérkutatás az tulajdonképpen a régészeti kutatásnak egy oldalága, ha lehet így mondani. Szokták konfliktus régészetnek, csatatérrégészetnek is nevezni. A módszerek, amiket alkalmazunk, azok önmagukban nem egyedülállóak, inkább talán bizonyos módszereket jobban alkalmazunk, vagy nagyobb mértékben alkalmazunk, mint mondjuk más régészeti projekteknél. Ilyen például a fémkeresős kutatás, az értelemszerű talán, hogy egy 500 év után például a csata esetében, amik a helyszínen maradhattak és meg is maradtak, ugye 500 évig, azok általában fémtárgyak, fegyverek, fegyverletek. Ezek elsősorban. Ennek a módszertana az már azért néhány évtizedre visszamegy, mondhatjuk azt. Nem mi vagyunk az elsők, Magyarországon talán mi vagyunk, akik így nekiálltunk egy konkrét eseménynek, hogy azt felderítsük. Ugye mi 2009 óta vizsgáljuk ezt a helyszínt, vagy hát ezt a elég nagy területet, de nem mi vagyunk az egyetlenek, tehát a csatatérkutatás az mondjuk Nagy-Britanniában vannak jelentős eredmények. A rózsák háborúja az egy kedvelt időszak például ennek a kutatásnak a szempontjából, de Németországból is, amivel gyakran be szoktunk futni, például tömegsífeltárás kapcsán ez a lütceni csata, ami azért kicsit több mint 100 évvel később ütközett, de az is egy viszonylag jól kutatott, és ott volt tömegsír azonosítás és feltárás is. Úgyhogy én azt mondom, hogy igen, vannak példák előttünk, amiknek a módszertanát mi követjük, és hát alkalmazzuk a mi helyszínünkre.
A Mohácsi csatatér idei kutatási terveiről Bertó Gábor régésszel, a Janus Pannonius Múzeum igazgatójával, a Mohács 500 csata és hadszintér kutató egyesület elnökével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Papegon és Stefanik Rudolf nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.